Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton pálos szerzetes. A Magyar Pálos Rend és az Országos Széchenyi Könyvtár évtizedes együttműködésének eredményeként jelent meg a Pálos Olvasókönyv. A több mint 750 oldalas irodalmi antológia az egyetlen magyar alapítású és ma is létező férfi szerzetesen történetét, kiemelkedő alakjait, irodalmi szemelvények és teljes művek segítségével mutatja be. A pálos szerzők között ott van Gyöngyösi Gergely, Ányos Pál, Versegi Ferenc és Virág Benedek. A rendről, illetve a rendhez kapcsolódóan számos jeles magyar szerzőtől is olvashat az érdeklődő ebben a könyvben, Arany Jánostól, Kosztolányi Dezsőn és Vörös Sándoron át Szepesi Attiláig. A kötetet válogatta, szerkesztette. Az előszót, valamint a fejezetek bevezető szövegeit a szakirodalom felhasználásával írta és a jegyzeteket összeállította Sudár Anna Mária. A könyvből válogatott részeket Barabás Réka színművész olvassa föl.
Pálos olvasókönyv, irodalmi antológia. Összeállította Sudár Anna Mária. Remete Szent Pál. Folytatás. A Pálos rend 1786-os feloszlatása után Remete Szent Pál tisztelete háttérbe szorult, s csak a rend 1934-es hazatelepülése után jelent meg újra. 1941-ben a Szent halálának 1600. évfordulója kapcsán a pálosok Remete Szent Pálnak szentelték rendi értesítőjük egyik számát. Ezt olvashatjuk a címlap belső oldalán. Idézet. Köteteket lehetne összeállítani arról, hogy mit tettek a pálosok művészet, irodalom, költészet, hagiográfia, liturgia terén Szent Pátriárkájuk nagyobb tiszteletére. Ebben a számban csak ízelítőt nyújthatunk belőle, amikor halálának 1600-as évfordulóján ezt a szerény jubileumi csokrot oltárára tesszük. Hisszük, nem veti meg ajándékunkat, jól tudva az idők megnehezült járását fölöttünk, melynek hiányait őszinte jó akaratunkkal akarjuk pótolni. Bár hozzájárulna ez az ünnepi szám is Remete Szent Pál Magyarország védőszentje kultuszának felélesztéséhez, hogy rendje és hívei révén ismét sokat és nagyot, s ha kell, csodákat is tehessen tisztelőjért. Az ő szent közbenjárását kérik szüntelen édes hazájuk és testvéreik számára a magyar pálosok. Idézet bezárva. Budapesten és Pécsett is ünnepségekkel, különleges kilenced rendezésével hódoltak a szent előtt 1941-ben. Idézet, a külső ünneplést március 25-én a Zeneakadémián tartottuk, Pécsi Sebestyén és Basilides Mária művészek közreműködésével. A Szikla templomban az ünnepségre magát a nunciust, Angelo Rottát kértük fel, míg Pécsett a híres jogászkanonok, dr. Hanui Ferenc miséje fokozza az ünnepség fényét. A kolostor minden tagja tart valahol missziót vagy lelki gyakorlatot, nem csak a templomban, hanem üzemekben is, mint a Láng gépgyárban, vagy a Gamma üzemében is. Idézetbe zárva, jegyezte fel Bolyós Ákos atya. 1999-ben a velencei pátriárka küldött egy-egy darabot a Velencében fennmaradt csontokból a magyar és a lengyel tartománynak. A pálos rend tagjai napjainkban, legnagyobb rendi ünnepükön, Remete Szent Pál ünnepén, január 15-én újítják meg fogadalmukat. Szent Jeromos. Remete Szent Antal útja Remete Szent Pálhoz, találkozásuk, Remete Szent Pál halála. Részletek. Fordította Adamik Tamás. Boldog Pál már 113 éve élte szent életét a földön, Antal pedig egy másik sivatagban 90. évét taposta, amikor Antalnak, ahogy ő maga többször elmesélte, az a gondolata támadt, hogy ő az egyetlen tökéletes szerzetes, aki sivatagban él. Azonban azon az éjjel remete Szent Antal álmában azt a kinyilatkoztatást kapta, hogy mélyen benne a sivatagban él egy nálánál sokkal tökéletesebb ember, és útra kell kelnie, hogy meglátogassa. Ahogy pirkadni kezdett, a tiszteletre méltó vénség Roskatag tagjait egy botra támasztotta, mint vezetőjére, és útnak eredt. De maga sem tudta, milyen irányba. Délfelé aztán kezdett ám égetni a meleg, mert fölülről ugyancsak fűtött a nap, de megkezdett útjától nem tudta visszariasztani. Közben mondogatta, elhiszem Istenemnek, hogy majd csak megmutatja nekem szolgatársamat, hiszen megígérte. Alig, hogy ezt kimondta, előtte áll ám egy félig ember, félig ló formájú alak, olyasféle, akire a költők a Hippocentaurus nevet akasztották. Az öreg, megpillantva őt, az üdvözítő kereszt jelével vértezte föl homlokát, és így szólította meg. Hé, merre felé lakik itt az Isten szolgája? Az pedig valamiféle barbár nyekergést hallatott, inkább törve, mint mondva a szavakat, miközben megpróbált szőrtől duzzadó pofájából szívélyes üdvözlést előcsalogatni. Majd kinyújtott jobbjával megmutatta a kívánt útirányt, azután sebes futással nekivágott a sík mezőnek, és eltűnt Antal káprázó szeme elől. Bizony csodálkozott Antal, és a látottakon morfondírozva tovább indult. De tüstént megpillant egy nem éppen termetes emberkét a sziklás völgyben. Az orra karvaj, a homlokát szarvak tüskézik, alteste pedig kecskelábakban végződik. Ellátványra Antal, mint jó harcos, a hit pajzsát és a remény páncélját kapta maga elé. Az említett élőlény azonban békés szándéka zálogaként egy datóját nyújtott át neki útravalóul. Antal megértve ezt, megállt és megkérdezte, kicsoda, és ezt a választ kapta. Halandó vagyok, és itt lakom ebben a sivatagban. A különféle hamis tévelgések csapdáiban vergődő pogányság faunnak, szatírnak és lidércnek nevezve tisztel bennünket. Népem követeként jövök eléd. Azt kérjük tőled, hogy könyörögj értünk, közös urunknál, hiszen tudjuk róla, hogy egykor a világ üdvösségéért jött el, és hangja betölti az egész földkerekséget. Miközben a lény ezeket mondta, az idős vándor arca könyvben ázott, amelyet nagy-nagy boldogsága préselt ki szeméből, szívének érzelmeit kifejezve. Antal folytatta útját a megkezdett irányban. Csak a vadállat nyomát látta és a végtelen sivatagot. Nem tudta, mit csináljon, merre irányítsa lépteit. Már a második nap is eltelt. Csak egyetlen reménye maradt. Makacsul hitte, hogy Krisztus nem hagyhatja el. Amikor rátört a sötétség, másodszor is imádkozással töltötte az éjszakát, spirkadatkor a bizonytalan világosságban látja ám, hogy nem messze egy anyafarkas a tikkasztó hőségtől lihegve a hegy lába felé igyekszik. Antal szemmel tartotta az állatot, és egy barlang közelébe érkezett, ahol a vadállat eltűnt. Megpróbált benézni. Bár a kíváncsiság nagyon furta az oldalát, a nagy sötétség miatt semmit sem látott. Azonban, ahogy a Szentírás mondja, a tökéletes szeretet elűzi a félelmet, óvatosan lépve, visszafojtott lélegzettel belépett a barlangba, mint egy ügyes felderítő, s szép lassan előre haladva, gyakran megmegállt, és fülét hegyezve hallgatózott. Végül a borzalmas vaksötétben, messzi távolban valamiféle fényt pillantott meg, és sóvárogva kezdett sietni feléje, de egy kőben megbotlott. Nagy zajt csapott. A zaj hallatára Boldog Pál becsukta és eleresztette ajtaját, amely mindeddig nyitva állt. Antal pedig lerogyott az ajtó elé, és egészen a 6. óráig, sőt, még tovább is könyörgött a bebocsátásért. Ilyeneket mondva, tudod, hogy ki vagyok, honnan jöttem és miért jöttem. Tudatában vagyok annak, hogy nem érdemlem meglátásodat, mégsem távozom addig, amíg nem láthatlak. Ha a vadakat befogadod, miért zárod ki az embert? Kerestem és találtam. Kopogtatok, hogy kinyittassék nekem. Ha nem tudom ezt kieszközölni, itt halok meg az ajtód előtt. Akkor majd eltemetheted holttestemet. Hogy végül befejezte, csak állt a földhöz cövekelve. Erre a hős harcos tömören meg is adta a választ. senki sem kér fenyegetődzve, és könnyezve senki sem vádaskodik. Csodálkozol-e, hogy nem engedlek be, ha azért jöttél, hogy meghalljál? Ezt mondva, Pál mosolyogva ajtót nyitott. A nyitott ajtóban egymás karjaiba estek, és kölcsönösen a saját nevükön szólították egymást. Az Úrnak is közösen adtak hálát. A szent csók után Pál helyet foglalt, és így kezdett beszélni Antalhoz. No, itt van, akit oly sok szenvedés közepette kerestél. Vénségtől kórhadozó tagjait ápolatlan szőr borítja. No, itt látod azt az embert, aki hamarosan por és hamu lesz. De mivel a szeretet mindent elvisel, kérlek, meséld el nekem, mi van az emberi nemmel? Emeltek-e új házakat a régi városokban? Ki kormányozza a világot? Léteznek-e még olyanok, akiket a sátán tévelygése vezérel? Effélékről beszélgetve, egyszer csak észreveszik, hogy holló ül a fa ágán, majd onnan finoman leereszkedik hozzájuk, és csodálkozó szemük láttára egy egész kenyeret helyez le eléjük. Ezután elrepül, Pál pedig így szólt. Nézd csak, az Úr ebédet küldött nekünk. Igazán kegyesen, igazán irgalmasan. Már 60 év óta mindig fél kenyeret kapok, de a te érkezésed tiszteletére Krisztus megduplázta katonája fejadagját. Ezután hálát adtak az Úrnak, és mindketten leültek a tiszta forrás mellé. Itt azonban hosszas vita támadt közöttük arról, hogy kitörje meg a kenyeret, s a vita közben már majdnem beesteledett. Pál a szokásra hivatkozott, és a vendégnek engedte át. Antal korára való tekintettel nem fogadta el. Végül úgy döntöttek, hogy szemben állnak egymással, és mindketten megfogják a kenyeret, és mindegyikük maga felé húzza. S az lesz az övé, ami a kezében marad. Azután pedig a forrás fölé hajolva szürcsöltek egy kevéske vizet. Majd miután dicsőítő áldozatot mutattak be Istennek, az éjszakát virrasztással töltötték. Amikor pedig a föld már visszakapta a napot, Boldog Pál így szólt Antalhoz. Régóta tudom, testvérem, hogy ezen a vidéken élsz. Már régóta megígérte Isten, hogy szolgatársam leszel. De mivel elérkezett elalvásom ideje, és minthogy mindig arra vártam, hogy feloldódjam, és Krisztussal legyek, s miután befutottam pályámat, az igazság koszorúja vár. Téged küldött ide az Úr, hogy földdel takard be testemet, vagy inkább, hogy a földet visszaadd a földnek.
Kedves hallgatóink, a Pálos Olvasó könyvből hallottak részeket. A kötetet szerkesztette Sudár Anna Mária. A szöveget felolvasta Barabás Réka színművész. Köszönjük, hogy velünk voltak. Dicsértessék!